Hogyan mondjunk nemet, ez a mai témánk a Vezess könnyedén sorozatban, itt a Woman Power van, vendégem pedig Báhidi Brigitta Leadership Coach. Szervusz Brigi, örülök, hogy itt vagy.
Szia Judit, én is.
Na hát akkor tanuljunk meg nemet mondani, mert hogy szerintem a legtöbb embernek ezzel van problémája, mert annyira egyszerű lenne azt mondani, hogy nem, most nem, majd később, vagy még nem, tehát bármit mondhatnánk, mégis ez a fránya nem, ez azért, hogy mindig ott van, és valamit ott a hátsó agyunkban, valami miatt ezt nem merjük, nem tudjuk, nem akarjuk megtenni, és ezt te jobban tudod, hogy melyik milyen százalékban, hogyan. Miért ilyen nehéz nemet mondani?
Fú, ez nagyon jó kérdés. Erre lehet, hogy kéne hívnunk még valakit, aki meg tudja mondani. Én azt látom, hogy nagyon sok oka van, sok különböző oka van. Mondjuk jellemzően szervezeti környezetben nézem, megfelelési kényszer, maximalizmus, bizalomhiány.
Önbizalomhiány.
Az is, meg a másikban. Tehát, hogyha nem én csinálom, akkor nem lesz jó, akkor később lesz meg. Sokszor sokan azt mondják, hogy azért nem dobok vissza egy feladatot, mert akkor utána megcsinálja valaki más, és sokszorosan nehezebben jön rám vissza, vagy kihagynak valamiből, amiről így nem megyek el meetingre, és akkor nem fogok tudni a projektről, és akkor utána majd én megpucolhatom a problémákat. Szóval nagyon sok különböző oka van. Talán egy dologra vezetném vissza, ez a megfelelés. Hogy magamnak meg másoknak mindenképpen jó legyek, szeressenek. Ugye már sokat beszéltünk Maszlóról, ez valahol ott van, hogy oda tartozni, szeretve lenni, a közösség része lenni, az, hogyha ha bárkinek azt mondom, hogy nem csinálom meg, amit kértél, akkor engem nem fog szeretni. Szerintem ez az egy gyökere.
És viszont a másik oldalon azt halljuk, hogy elvállaltam a feladatot, pedig nem is az én dolgom lenne, vagy nem hozzám tartozik ez a témakor, vagy nem jutottam el az edzésemre, vagy a gyerekemnek a balettbemutatójára, mert bent kellett tovább maradnom, és nem mondtam nemet. Mennyire gyakran kell coachként ezzel a problémakörrel szembesülnöd, találkoznod, vagy megoldanod?
Nagyon gyakran. Ez most például pont a múlt héten egy csapattal merült föl ez a kérdés, hogy ők egy nagy szervezetben vannak, egy 100 fős tímet vezet 10 vezető, és hát ugye nagy szervezetben ott egy pókháló közepén, tehát hogy ők nem egy ilyen önálló entitás, hogy azt csinálnak, amit akarnak, hanem a cégstratégia, a társterület, nagyon sok mindenki mozgatja őket, és itt konkrétan több mint egy órát beszélgettünk erről, hogy őnekik hogy kellene ezt jobban kimozogni, meg gyakoroltunk is egy csomót, mert ez egy idő után már akkor is nehéz, hogyha észreveszed, hogy most erre egyébként nemet kellett volna mondani, mert mondjuk már sokszor előfordult, hogy utána úgy se lett belőle. Ugye ez egy tipikus helyzet, hogy tegnapra csinálj meg valamit, majd utána egy hónap múlva se használja azt senki semmire, és mondjuk ezt egy szervezetben sokszor megtapasztalod, akkor egy időben megtanulod, hogy ennek valójában nincsen tétje, de mégis az a bizonyos megfelelésik, hogy mi van, hogyha most az egyszer meg tényleg kelleni fog, és akkor inkább nem megyek el edzésre, csak legyen meg az az anyag.
És milyen szinten, vagy akár milyen vezetői szinten jelenik meg ez a dilemma leggyakrabban?
Minél följebb megyünk, annál egyszerűbb, ugye azért is, mert aki már oda följutott, az már nagyon sokszor mondott nemet, tehát van egy gyakorlata. Azt gondolom, hogy enélkül, tehát hiába, egy kicsit paradoxon hangzik, de amíg nem tudsz vezetőként nemet mondani, addig nem vagy alkalmas arra, hogy följebbi vezetői szintre lépj. Pusztán azért, mert a nemet mondás az azt is jelenti, hogy megvan a fókuszod. Tudod, hogy mi az, amivel te tudsz a legjobban foglalkozni, meg a te csapatod, most itt ezt így egybeértem, és tudod, hogy mi az, ami már máshol jobb helyen van, vagy másoknak több kompetencia van hozzá, és töltesz azzal energiát, meg figyelmet, hogy lecsupaszítsd a feladatodat, és nemet mondj azokra a dolgokra, amik nem a te core kompetenciád, a te fő feladatköröd. Tehát, hogyha van egy ilyesfajta fókuszod, alá tudod rendelni, vagy nem is alá rendelni, meg tudod feleltetni a tevékenységeidet a céges céloknak, hogy azok hogyan szolgálják, akkor tudsz alkalmassá válni arra, hogy följebbi szintekre lépj. Tehát ahol ez a legégetőbben, meg ahol először jelentkezik, az ugye egy viszonylag alacsony vezetői szint, egy ilyen operatív vezetői szint, ahol a legelső problémaként az jelentkezik, amikor mondjuk ugye már beszélgettünk szakértőből lett vezetőről, amikor kineveznek valakit így a csapatból a többiek élére, és akkor elkezd vezetői feladata is lenni, mármint people leader feladata, tehát hogy az emberekért is felel, de még megvannak az operatív feladatai is. És ezt is mondtuk már egyszer, hogy nagyjából ilyen 80-20 százalékos arányjal indul a dolog, hogy még nem kell annyit az emberekkel foglalkozni, nem tudom, 20 százalék körül, de mégiscsak kell. És át általában itt ennek mondanak nemet. Tehát, hogy beragad abba, hogy csinálja a megszokott feladatait, és közben örlődik, hogy egyébként megbeszélgetni kéne, one-to-one-okat kéne tartani, hogyan fejlesztem a kollégámat, értő figyelem, hogy a beteg kutyája miatt nem tud dolgozni. Tehát van, elindulnak ezek a vezetői feladatok, de a nap az 24 órából áll, és akkor most mivel foglalkozzak igazán? És szerintem itt van az a pont, amikor ezzel tudatosan el kell kezdeni foglalkozni, elfogadni azt, hogy van egy átmeneti időszak, amikor valószínűleg nem a 100% erőbedobás, hanem egy kicsit több, amit szükséges beletenni, és ezt a plusz százalékokat arra szánni, hogy a fókuszt megkeressük. Hogy akkor most nekem az emberekkel való foglalkozás az azt fogja jelenteni, hogy beírjuk minden kedden, nem tudom, 9-től délig, 3 emberrel, 3 one-to-one. Aztán szerdán, meg a másik 3-mal. Tehát, hogy ilyesfajta fókuszt értek, hogy egy ilyen tudatosítás, mert ezzel ugye azt is csatornázom, hogy mivel foglalkozom, meg azt is csatornázom, hogy mivel nem foglalkozom. Tehát mondjuk, hogyha emberem pénteken jön, hogy fú, van egy üzé, amit át kéne beszélnünk, akkor azt tudom neki mondani, hogy oké, szuper, nagyon jó, kedden be van írva az az egy óránk, hozd oda, léci. És igazából nemet mondtam ott pénteken abban a pillanatban erre a feladatra, mert nem ott van a helye, de közben emberemnek meg mégiscsak mondtam egy igent is azzal, hogy amikor helye van, akkor jöhet.
Na most, ami nekem így eszembe jutt a nemet mondás kapcsán, hogy kiderülhet, hogy más megcsinálja helyettem, ugye ettől félhetünk, kiderülhet, hogy pótolható vagyok. Másrésztről viszont kiderülhet, hogy nem dől össze a világ, ha valamire nemet mondtam, ami talán erősíthet, hogy később egy egyen nagyobb dologban is normálisan, természetesen, de nemet mondjak. Tehát ez működik, így meg rá lehet tanulni erre?
Igen, szerintem szükséges is, szóval ez nagyon jó, hogyha először kicsiben kezdünk, ugye így is szoktuk. Ugye már önmagában, amikor ezt tanuljuk, akkor gyakorlatok vannak, és nyilván olyan gyakorlatokat viszek, amik a hétköznap a munkáján is előfordulnának, de mégis ott egy kockázatmentes környezetben színészkedünk, és akkor jót nevetünk rajta, de például pont most nagyon friss az élményem a múlt héten, itt egy lejátszották, tök jól sikerült nemet mondani, hogy a két vezető egymás között az egyik azt játszott el, hogy ő a vezető, a másik meg a beosztott, tehát hogy így kiszálltak a szerepükből, de hogy elhangzott azt, hogy hát a való életben már rég bevállaltam volna ezt a feladatot, hogy megjönnek ezek a felismerések, hogy igazából ki tudom mondani, tehát magát a módszertant végig tudom követni, meg át is tudja gondolni, hogy mik az érvek, amik szólnak mellette vagy ellene, csak a gyakorlat, a kényelmesség, a így fognak engem szeretni, az egy nagyon-nagyon nagy erő, ami húzza vissza a nemtől. Most ez nem túl jó kép, tehát hogy ami az igen mellett tartja.